hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Sípos József növényorvossal Csegezi Mária beszélget.
Akkor megint szólt Isten, teremjen a föld zöldelő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöket teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldelő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a harmadik nap. Olvashatjuk a Teremtés könyvében, dicsértessék a Jézus Krisztus, Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában beszélgető társamat, Sípos József növényorvost, akit köszöntök abból az alkalomból is, hogy névünnepe van, hiszen Szent József az Egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén készül ez a hangfelvétel. Isten éltesse sokáig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm, és szívből köszönöm a meghívást.
Ha azokat a helyeket kellene felsorolnom, ahol jelen van, ahol segít és ahol szolgál, kevés lenne rá a műsoridő. Szeretném, hogyha a hallgatók megismernék, hogy milyen családi háttér, ahonnan jön ez a keresztény hittel, milyen átitatott, a természet szeretete iránt elkötelezett, küldetéstudattal rendelkező ember. Hol és milyen családban született?
Nagyon szeretem a családomat, és nagyon fontos családomnak a gyökere, a múltja. 1875-ös évekbe vissza tudunk menni, és ez az állomáspont Hódmezővásárhely és Makó között található Földeák község, és attól 4 kilométerre található Gajdos puszta, ahol a mai napig áll dédszüleim és nagypapám által épített szántótanya. Ez a szántótanya azért is nagyon fontos, mert ez a családunk gyökere. Itt született édesanyám, és ez a tanya az akkori kor, az 50-es évek tanyapusztításai túlélte. A nagyapám kiállt érte, megmentette. Ez a mi családunknak a Jóisten temploma után a második templom. Itt vannak a 150-160 éves eperfák, itt vannak a nagy akácfák, amelyek mutatják a teremtésünk csodálatos világát, és hordozzák azt a szellemiséget, amely szeretett nagyszüleim munkája, lelkülete átjár. Családunkba a Jóisten szeretete, az ember szeretete, a termőföld szeretete nemzedékről nemzedékre átöröklődött. Két gondolat van, amelyet a mi családunkba szeretett testvéremmel viszünk. Nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, nagyszüleim mindig azt tanították, hogy kisfiam, ha tudsz, adjál. Adjál egy jó szót, egy mosolyt, vagy ha kell valakinek valamilyen tárgy, tojás, liszt, lekvár, mindig adj. És ezt a lelkületet hordozzuk mai napig is. Azt mondta mindig nagyapám, kisfiam, légy alázatos a Jóisten, a termőföld és az emberek iránt, és a Jóistentől kapott tudásodat, talentumaidat használd a jó cél és a fejlődés érdekében. Szeretett szüleim ezt tovább vitték, ők mindig azt mondták, kisfiam, ne felejtsd el, ha szeretetet vetsz, szeretetet aratsz.
Akkor nem túlzás, hogy már az anyatejjel szívta magába a föld szeretetét.
Igen, én büszke vagyok arra, hogy a természet közelében nőttem fel. Mindig úgy hívtak családom, hogy olyan vagy kisfiam, mint a Tarzan. Állandóan a fákon játszottam, mászkáltam, mindig az volt bennem, hogy felfedezni a csodálatos világot. Hálás vagyok, mert a természet olyan csodálatos lelki, szellemi nyugalmat és tanítást ad. Felfedeztem a természet folyamatait, jelenségeit, az égdörgést, az esőt, a meleg lágy esőben, amikor mezítláb fürödtem eső után, vagy a hó, a hórétegnek a vastagságát, vagy épp a szélnek a csodálatos világát, és a növényeket. Gazdálkodó családban nőttünk fel, szeretett nagyszüleim mezőgazdasággal foglalkoztak, az önfenntartást, a tanya körüli gazdálkodást folytatták. Nagyon fontos volt számunkra mindig a lovak iránti ragaszkodás szeretet. A termőföld, a természet neveli az embert, tartást ad. lelkületet ad, és egy Isten közeli állapot elmélyítésében nevelgeti a lelkünket, mert mutatja, hogy a jó Istentől kapott csodálatos természetet mi ajándékba kaptuk, mennyire sérülékeny, és mennyire fontos ezt megbecsülnünk. Édesapám is József, és Szent József a családunknak a példaképe. Nagyon sokat imádkozunk hozzá. Édesapámmal sokszor elmentünk ilyenkor a templomba hálát adni Szent Józsefnek, hogy együtt vagyunk, szeretetben, jó egészségben haladunk az élet útján. Szeretem szüleimet. Egy testvérem van, Árpinak hívják, ő gyógyszerész, én pedig a mezőgazdaság és a természettudomány útján indultam el Földákon. Az általános iskolába cseperedtem fel, ide jártam hittanra is, és a Hódmezővásárhelyi Gregus Máté szakközépiskolába jártam. Orvos szerettem volna lenni. A gyógyítás vezérelte szívemet, először humánorvos, utána a humánorvoslást kicsit elengedtem, és az állatorvoslás irányába kezdtem nyitni, hiszen a mezőgazdasági technikumi évek alatt én felcserkedtem, nagyobb állatokhoz jártam műteni, gyógyítani, sebet kezelni, de a főállatorvos azt mondta, hogy ha te a nagy állatok után vonzódsz, a sajnos egyre jobban elkopik, nincsenek most már a vidéken nagy állatállományok, ha kutyával, macskával, vagy az apró állatokkal szeretné foglalkozni, akkor menj állatorvosnak. Átgondoltam, én közben a teológia tanulmányaimat is elkezdtem a természettudományok mellett, de utána édesapám hivatását követve, hiszen édesapám agrármérnök, gépészmérnök és növényvédelmi mérnökként is dolgozott, agrármérnök pályát választottam, Hódmezővásárhelyen, Debrecenbe tanultam, én egyszerre több egyetemet vittem, több helyen tanultam, Gödöllő, Keszthely, így lettem végül is agrármérnök, mérnöktanár, gazdasági agrármérnök, talaj- és tápanyagutánpótlási mérnök és növényorvos.
Gratulálok!
Nagyon szépen köszönöm!
Elmondhatjuk, hogy nem esett messzi az alma a fájától, tehát valamilyen szinten az édesapja nyomdokait követi. Ő volt a példaképe gyerekkorában is?
Én mindig azt vallom, és hiszem azt, ami a mai társadalomból nagyon hiányzik, azok pedig a hiteles, szép példaképek. Az én példaképem elsősorban a nagyszüleim, tehát a nagyszülői példa, tanítás, a nagyszülői kitartás. Nagyon szigorú nagymamám volt Gizimama, az én kis családom két vonalon találkozik, és akkor megtetszenek érteni. Egyik vonal sváb, a másik pedig a székely.
És mind a kettő nagyon erős.
Mind a kettő nagyon erős, és szokták mondani, hogy Józsi, te is egy nyakas ember vagy. Igen, tehát a nagyszülői példa megmutatta az adott szó erejét, a hitet, a kitartást, a szorgalmat, a kitűzött célnek a megvalósítását. Ha rátettem az eke szarvára, kezdve húzd a barázdát, előtte gondolkodj, de amikor meghoztad a döntést, akkor kitartóan vidd végig a pályán azt, amit kitűztél. Érd el a célt. Másik nagyon fontos példák, szeretett szüleim. Más az édesapai kép egy fiúnak, más az édesanyai példakép. De ami nagyon fontos számomra, az pedig a házasság szentségének tisztelete és példája, amit édesanyámék nagyon szépen megmutattak személyes példájukkal, hogy 55 éves házasság évfordulót fogjuk ünnepelni idén májusban, hogy mit jelent a kitartás, mit jelent a szeretet, mit jelent a hűség, és mit jelent a hármasság a kapcsolatba, ami azt jelenti, édesapám, édesanyám és a Jóistennek a jelenlét. És ennek a megélése, és a következő példa pedig azok a lelkipásztorok, a Jóisten kiválasztott, meghívott szolgái, a példájukat, magatartásukat, szavaikat ittam, magamba zártam, és úgy próbáltam cselekedni. És voltak olyan tanárok, Bella László, Görbe Márta tanárnő, Kulcsár Piroska tanárnő, akik olyan személyes példával voltak mindig felém, ami meghatározó az életemben.
Hát igen, nagy gazdagság, hogy ilyen sokan irányították és formálták az életét. Na de térjünk csak oda-vissza, hogy orvos szeretett volna lenni. Humánorvos, aztán állatorvos, és végül orvos lett, de növényorvos. Mit jelent az, hogy növényorvos? Mit csinál egy növényorvos?
Sokan kérdezik tőlem, hogy mi is ez a növényorvoslás. Ez egy hivatás. Ez van beírva a diplomámban, hogy növényorvos, okleveles növényorvos. Tudni kell, hogy a növényorvoslás egy ugyanolyan komoly, mély disziplina, mint az állatorvoslás és a humánorvoslás. Alázattal, felelősségteljesen kell ezzel dolgozni, hiszen az élővilág egységébe, az élővilág rendszerébe nyúl be a növényorvos is, ami azt jelenti, figyeli és nyomon követi, koordinálja a talajállapotot, a vizek világát, az időjárási tényezőket, a fajta választást, a növények egészségi állapotát, a károsítóknak a megjelenését, a hiánytüneteket, a stressz tényezőket, és ezekre adva választ a megelőzésbe, a diagnosztikába, az előrejelzésbe nagyon fontos szerepet tölt be azért, hogy a kialakult problémákat szakszerűen próbáljuk orvosolni. Legyen az egy cserepes növény, vagy egy nagyvárosnak a parkja.
Akkor én jól értem azt, hogy a növényorvos gyógyítja a talajt, a vizet, a növényeket, küzd a kártevők ellen, és átvitt értelembe véve gyógyítja az embert, hiszen egészséges növényeket tesz az asztalára.
Nagyon jól összetetszett foglalni. Így van, egy rendszerben gondolkodás. A táplálkozási lánc első legfontosabb része az az alapanyag, az az egészséges zöldség, az az egészséges gyümölcs, amelyet a konyhai asztalon feldolgozunk, és finom étel formájába a szeretteink elé helyezünk. Ennek az alapja az egészséges élő talaj.
Van még ilyen?
Sajnos egyre betegebb a talaj. Vannak még ilyen helyek, de egyre kevesebb. Fogy az értékes termőtalaj, és ezért mindannyiunknak fontos felelősségvállalása az, hogy tegyünk a környezetünkért. Egy kiskert, egy balkonláda, magaságy, vagy akinek szántóterülete, gyümölcstermő területe van, szőlőtermő területe van. Ezeket a talajokat védjük, óvjuk, mert az egészséges talajból tud a növény egészségesen fejlődni, ebből tudja felvenni azokat a tápelemeket, ami elraktározódik a növénybe, és ezt a növényt fogjuk elfogyasztani majd például egy vacsorára vagy egy ebédre.
Nem véletlenül kérdeztem, hogy van-e még egészséges talaj, mert az ember, hogyha jól belegondol, akkor ha valaki biogazdálkodást folytat, rendben van, de ha a szomszédja, vagy tőle nem túl távoli területen meg mindenféle vegyszert használnak, azt átfújhatja a szél, átmoshatja a víz. Tehát létezik ilyen, hogy teljesen rendben lévő talaj.
Vannak még érintetlen területek, ahol olyan gazdálkodás folyik, hogy nem alkalmaznak különféle vegyi anyagokat. És most nem csak Magyarországra kell gondolni, hanem a világ különféle területein, ahol olyan gazdálkodással ismerkedtem meg, amely szinte vissza a természetbe, a természet örök körforgásába történik a gazdálkodás. Nem alkalmaznak vegyi anyagot, hanem visszajuttatják a szerves anyagokat, és a talajéletet próbálják javítani. A termőföld egy csodálatos világ, nem is gondolnánk, hogy milyen komoly élet van, szerves, szervetlen alkotórészek, ott a giriszta és a különféle hasznos élővilág, amely feldolgozza azokat a növényi maradványokat, és értékes humuszt, értékes szerves anyagot biztosít a talajunk számára. Összefogással lehet csak tenni ennek érdekében. Mert úgy, hogy ön is mondja, én hiába védem, óvom a kertemet, nem alkalmazok kémiai anyagot, de a szomszédból ásodródhat, befújhat a szél a növényvédőszert, vagy éppen bepattogtak a műtrágyák a területre, már az élő talajomat tudom károsítani. Gyógyítani kell a talajt. Most az a feladatunk, hogy gyógyítsuk a talajt közösen, összefogással, szakmaian.
Mit tehetünk ennek érdekében? Mondjuk azok az emberek, akiknek kiskertje van.
A legfontosabb az, hogy csökkentsük a felhasznált kémiai anyagoknak a mértékét. Tehát itt gondolok a növényvédőszerekre, a műtrágyákra. Természetes anyagokat alkalmazzunk, ha tudunk, mulcsozzuk a területet, pótoljuk a szerves anyagot. Minél kevésebb szer mozgassuk, forgassuk a talajt. A talaj egy csodálatos világ, gondoljunk egy erdő talajára. Bolygatatlan területen szép lassan a természet feldolgozza a több éven keletkező lehulló levélrét. Azok a mikroorganizmusok segítenek nekünk. Ugyanígy a kertekben is, a természetes világban a mikroorganizmusok segítik ezt a folyamatot. Szerves anyagot pótoljunk, komposztot, szerves trágyát juttassunk vissza a talajba, amivel segítjük ezeket a mikrobiológiai folyamatokat. Meghatározott időben mozgassuk a talajt, óvjuk, védjük a másik legfontosabb értéket, a víznek a jelenlétét. Óriási gond a víz. A víz kérdése. A tiszta, egészséges víz veszélybe van. Csapadék egyre jobban heterogén az eloszlása Magyarországon, míg a délalföldi részen arisztyepp és felmelegedő és egy száraz klíma kezd kialakulni, addig az Itavajébe és Dunántúlon, Győr környékén, vagy ott az Alai vármegyékbe nagyon komoly csapadék esett. Tehát látható, hogy ketté szakadt az ország a csapadék eloszlás szempontjából is. Óvjuk, védjük a vizet, ne mozgassuk feleslegesen a talajt, hengerezzük, zárjuk vissza a talajt, hogy a nedvességet megtartsuk, és a másik, pedig gyűjtsük a nedvességet, gyűjtsük a vizet, tehát a lehulló csapadékot dézsába, hordóba, tárolóba gyűjtsük, és ezeket használjuk fel az öntözés folyamán. Nagyon fontos szívügyem a hazai ősi genetikai alapanyagoknak a gyűjtése. A tanyámban, amit említettem, egy biokertet alakítok ki folyamatosan, és oda ültetek vissza ősi magyar gyümölcsfákat, bokrokat, keresem azokat a genetikai alapanyagokat, vonalakat, például a zöldségtermesztésbe, amit be lehet vinni, és a klímaváltozáshoz aránylag jól tudnak alkalmazkodni, hiszen látjuk mindannyian, hogy a környezetünk egy felgyorsult változás folyamatában van, és ezt a növények is nagyon nehezen tudják tolerálni. A megváltozott klimatikus feltételek miatt, az árumozgások miatt, a délről jövő légáramlatok és egyéb biológiai földrajzi folyamatok következtében újabbnál újabb károsítók jelennek meg a Kárpát-medencében. Invazív, nem honos, hanem az ország határán kívülről érkezik az adott kártevő, ilyen például a burgonyabogár, a vándorpoloska, az amerikai lepkekabóca, a hallekimkatica, ázsiai lódarazsat találtak meg tavaly, ami nagyon komoly gondot okoz, mert ez is akadályozza a hatékony növénytermelésnek vagy kertészkedésnek a folyamatát.
Egy idős embertől azt hallottam, hogy egy locsolásnál sokkal többet ér, hogyha megkapálgatjuk a talajnak a felszínét, igaz ez?
Igen, nagyon jó és értékes gondolat. Ugye a szántóföldi növénytermesztésben kultivátorozásnak vagy dikkelésnek hívják ezt a folyamatot, tolikapázás, amikor mi is a hagyma sorközeket, mák sorközét, vagy éppen a dinnyék, fűszerpaprika sorközét ugye megdikkeljük, ami azt jelenti, elzárjuk a talaj kapilláris, tehát szállító nyalábjait, és visszatartjuk a vizet. Ezért is mondta az a kedves kollega, hogy ez felér egy jó esővel. Egy nagy multinál is dolgozom, jelenleg fejlesztési vezető vagyok, biológiai anyagoknak a fejlesztésével dolgozom. Mellett a Szegedi Tudományi Egyetemen tanítok címzetes egyetemi docensként növényvédelmi állattant és biológiai növényvédelmet. Mindig elmondom a hallgatóknak, hogy rendszerben kell gondolkodni, minden elemet figyelni kell és mérlegelni a technológiák beépítése során. Így, ahogy ön mondta, nagyon fontos a talajművelésnek a kérdése is. Meg kell becsülnünk a talajt, hiszen a talaj érzékeny, és látja, minden gondolat a talajhoz vezet vissza, mert a talajjal vagyunk a legszorosabb kölcsönös összeköttetésbe, hiszen azon járunk is, a porból lettünk porrá leszünk, a talaj egy olyan csodálatos világ, ami felfoghatatlan mennyi kincset rejt.
És onnan kerülnek az ásványanyagok is.
És onnan kerülnek az ásványanyagok.
Gondoljunk bele,
így ahogy ön mondja, gondoljunk bele például a szőlőbe, amikor a Badacsony vulkanikus kőzetén, vagy a Tokaj déli lankáin a talaj ízvilága, ásványanyag tartalma megjelenik a neddűbe, megjelenik a gyümölcsbe és a borba. Milyen csodálatos dolog, ez megjelenik ugyanígy a zöldségben is. És ezért kell nagyon vigyáznunk rá. És nagyon lényeges, nem szabad elhagyni a lelki tartalmát, hiszen hálásak kell lennünk a Jóisten csodálatos teremtő munkájának. Meg kell állnunk a felgyorsult anyagias világba, a kizsákmányolás zajlik. Minél többet vegyek ki, minél többet teremjen, minél gyorsabban teremjen, mert ez a piac elvárása. Én azt mondom, nem. Hasonlítsuk össze, és csak egy példát szeretnék egymás mellé helyezni. Legyenek szívesek ide tenni a szürke marhát, a másik oldalra pedig a Holstein-fűztehenet. Az, hogy a szürke marha kevesebbet ellik, lassabban éri el a testtömegét, de az a marha szívós, ellenálló, kiváló húsminőséggel rendelkezik, és egy kiváló beltartalmi értékű alapanyagokat szolgáltat a konyha számára. És nézzük meg a Holstein-fűz, ami túl van tenyésztve. A túltenyésztett szarvasmarha célja, hogy gyorsan, nagyon sok hozamot, nagyon magas tejhozammal, zsírszázalékkal és nagy ellési mutatóval rendelkezzen. Mit hoz maga után? Míg a szürke marha egy szívós, természetet jól toleráló állat, addig a Holstein-fűz, amely Amerikából származik, Kanadából, meg lehet nézni, hogy mennyire tőgybeteg, mennyire lábbeteg, ellési bénulások alakulnak ki, és egyéb egészségügyi tényezők nehezítik az ő életfeltételeit. Ide szerettem volna érkezni, hogy mit jelent az ősi genetika, és mit jelent a túltenyésztettségnek a kérdése.
És én, mint háziasszony, akkor még ezt megtoldom azzal, hogyha megsütök egy kiló szürkemarha húst, meg mondjuk egy holsteint, akkor az egy kilóból majdnem egy kiló marad a szürkemarhából, még a másikból szinte a fele elpárolok, mert vízé válik. Említette, hogy nagyon fontos az, hogy őshonos állatok és növényfajok kerüljenek vissza a gazdálkodásba. Említést tett a gyümölcsfákról. Hol lehet ilyet beszerezni?
Nem tudom, a kedves rádióhallgatók tudják-e, hogy a magyar nemesítés, a magyar genetika csoda. Nagyon komoly tudású emberek dolgoztak azon, hogy olyan genetikai vonalakat állítsanak elő szőlőbe, gyümölcsbe, különféle zöldségekbe, ami a magyar termőföldre, magyar klimatikus körülményekre adaptált, nemesített vonalakat jelenített meg. Sajnos a multizálódás miatt, a külföldi piacról való beáramlás miatt ezek egyre jobban háttérbe szorultak, hiszen a kor kihívásainak nem feleltek meg, mert kisebb méretű volt, nem volt homogén, nem volt olyan szép piros, de csodálatos beltartalmértékkel és egy ellenálló genetikai háttérrel rendelkezett.
És magának a növénynek, a fának az élettartama is jóval hosszabb
volt, hosszabb volt, ellenálló volt. Honnan tudnánk beszerezni ilyet? Géncentrumokból, vagy magángyűjtőktől, vagy éppen olyan még fenntartással levő ősi magyar gyümölcsfákat, például Újfehértó, Zalából, Erdélyből is. Én nagyon szeretem Erdélyországot, hiszen, ahogy említettem, az én szívem Erdélyországba dobog, illetve nagyon sokat járok a Felvidékre előadásokat tartani a Sipos Gazda küldetéssel. Nagyon fontosak számomra a fiatalok, a tanítás, az edukáció. Nagyon sok előadást tartok óvodába, általános iskolába, középiskolába, mert pont szeretném átadni e gondolatokat is, az ősi tapasztalatokat, ősi praktikákat, amelyeket én tanultam. Nem most fedezzük fel a spanyol viaszt, azokat letették már nagyon sok mindenbe, és alázattal kell lenni az őseink tapasztalatára, tudására. Nekünk van egy nagy kincsünk otthon szó szerint, ez pedig a kincses kalendárium, és bele van írva, tessék elképzelni, bele van írva, hogy mikor, mi volt, milyen időjárás volt, mit kellett csinálni. Másik. Ne felejtsük el az ősi tapasztalatokat. Én nagyon büszke vagyok Gizi mamámra, aki hozta magával Rakamazról, a sváb világból a gyógynövények iránti szeretetet. És itt kezdődik, fűben, fában van az orvosság. A természet tanít, a növények tanítanak és gyógyítanak. Három füzetet van a családnak. Egyik kis füzet az a család történetet írja le. Ma már sajnos nem tudjuk olyan részletesen írni, de a főpontok, életciklusok bele vannak írva. A következő nagyon értékes nagymamámnak a receptkönyve. Olyan receptek vannak benne, ami még az ő dédmamájának a receptjei, olyan praktikák, olyan trükkök, olyan növények és olyan alapanyagok, ami a sváb világnak az elnevezései, még szinte mi se tudjuk, hogy mit akar, de fantasztikus világ. És a harmadik a boszorkányfüzet, amelyben gyógynövények, fűszernövények vannak. Mikor kell az adott gyógynövényt gyűjteni? Hogy kell gyűjteni? Hogy kell szárítani? Hogy kell felaprítani? És mire és hogyan hat? Hiszen gyógyítottuk vele az állatokat, gyógyítottuk vele a növényeket, és gyógyítottuk vele mi magunkat, az embereket is. És ennek a gyűjteménye, tapasztalata fantasztikusan ki van dolgozva. Itt jelenik meg, hogy a természetben ott van előttünk a teremtett világ csodája, amit a Jóisten adott nekünk, hogy itt van, vigyázzunk rá, őrizzük, becsüljük meg ezt a világot. Nagyon fontos dolog a kommunikáció, az egymás segítése, információknak az átadása.
Sipos József növényorvossal Csegezi Mária beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
Mária Rádió.